telefonszámunk 0630 698 098 0. Ha és amennyiben valaki úgy érzi, hogy hozzászólna valamelyik témánkhoz, várjuk szeretettel az interakciókat. Továbbra is Cserkuti Dávid és Rácz Viktor a vendégeim, és itt a Piszkos Frednek az előkészületeiről beszéltünk az imént, a magyar animációs film újabb reneszánszáról. Egyébként lehet erről beszélni?
Igazából volt egy olyan nagyon áldott időszak, amikor még a Pannonia filmstúdió ontotta a filmeket, és akkor nyilván volt egy, hogy is fogalmazzam ezt meg, tehát egy olyan kínálati deficit, hogy nem kellett konkurálni folyamatosan iszonyú mennyiségben beáramló külföldi produkciókkal, és hát ezek ma mind ilyen ikonikus filmek, de egyébként alanyi jogon is azok lennének, mert nagyon minőségi darabok voltak, és nyilván ez a rendszerváltással szűnt meg, tehát addig nagyon magasra tagsált volt a magyar animáció, valószínűleg nem alaptalanul, de utána igazság szerint ez nem volt már annyira működőképes, egyszerűen megváltozott egy szemléletmód. Az animáció egy költséges műfaj egyébként.
Hát az imént azért említettünk számokat. Szerintem mi az a legkevesebb, amiből ki lehet hozni egy animációs filmet. Nekem voltak ilyen, nem tudom, ilyen képzelgéseim korábban, hogy például kliphez, hogyha valaki akar készíteni animációt, az mondjuk egy 3 perc, hogy az mekkora, tehát 3 percet összehozni, az mekkora munka. És egyébként sokszor mennyivel kifejezőbb tud lenni.
Igen, de ez is nagyon sok mindentől függ, és akkor be kell dobnom, bár nem akartam, de az AI az abszolút új távlatokat nyit ebben a kérdésben, tehát a mesterséges intelligenciával alkotott mozgókép az már nem jövő, hanem jelen.
És de az miből táplálkozik? Tehát a meglévő animációs képsorokból?
Hát
vagy miből tud táplálkozni?
Stílusokat vadászik valószínűleg onnan meg, de hogy nyilván, hogyha jól felpromptolod, úgymond, ugye, akkor azért ez szerintem tud eredetit hozni. Egyébként szerintem nem is kifejezetten az AI itt az új, hanem tényleg én azért követem, csak sosem visszarálélek, meg nincs időm rá, hogy beleugorjak fejest ez a 3D-s technikával. Ugye annó még 99-2001 környékén onnan ismerem a producereteket, a templerékát.
Nem a mi producerünk.
Ő nem a film, nem lett a film. Ja, nem volt. Jó, bocsánat, nem. Akkor jó. Én láttam még ott a régi stábban. De, na mindegy, szóval én rajzfilm háttereket festettem itt egy Lunlen nevű cégnél, és akkor ott jöttek Koreából hozzánk ezek a kis ilyen Cartoon Network-ös, Minimax-os ilyen rajzfilm szappanoperák, ahol igazából, mint egy szappanoperában tényleg van, mint amin mondjuk 10 olyan helyszín, ami így elviszi a film 90%-át, és akkor már ott fölmerült bennem az, hogy miért nem csináljuk ezt az egészet. Már azért léteztek 3D-s olyan szoftverek, amiben így azt gondoltam, hogy ezeket tök jó meg lehetne ezeket a világokat rajzolni, és akkor nem szívnánk azzal, hogy éppen összekötötte a vonalakat korábban a rajzoló, és nekem kell azt bepótolni, és újrahúzni, vagy amit mondtál, egy apró kis kameraváltásnál, amikor a szoba egy másik oldalát mutatjuk, akkor egyébként az asztalról hiányzik a kávéscsésze, meg a nem tudom mi, mert azt úgy lefelejtette a rajzoló. Tehát ilyenek nem tudnak megtörténni, mert meg van építve a világ, és szerintem megfelelő stilizálással, abszorhálással ezek a technológiák nagyon jól használhatóak, és szerintem nagyban lecsökkentik a fázis rajzból eredő magas költséget.
Stilizálásról meg abszorhálásról beszélsz, azt mondjuk a sorozat, a Cartoon Network világa az elbírja, ha megnézed, hogy az elmúlt évtizedekben, most már évtizedekben mérhetjük a 3D-s animációs nagyjátékfilmek létezését, ott nem nagyon rúgnak labdába a 2D-sek, tehát ami leginkább 2D-s, de az is csak hatásában az ugye a pókemberes, tehát az Into the Spider-Verse és a folytatása, az volt olyan, ami gyakorlatilag abból tudott előnyt kovácsolni magának, hogy addigra már mindenki ráunt arra, hogy az összes, tehát a Pixar-tól a DreamWorks-on keresztül mindenkinek ugyanúgy néznek ki az animációs filmjei, és akkor dobott valami újat, hozott valami szokatlant, és akkor az siker volt. A másik, ami így az elmúlt évekből nagyon sikeresnek számít, meg már nem is emlékszem, talán Oscar-díjat kapott, de már nem vagyok 100%-ig biztos, az ugye a Klaus volt, ami viszont mivel Netflixes, nem mérette meg magát úgy igazán soha. Hmm. Tehát nem tudjuk, hogy a moziban hogy teljesített volna. Tehát azért az nem azonos, hogy mondjuk hányan nézik meg a Netflixen. A meglévő előfizetés birtokában már ingyen.
Nem is lehet Netflixes filmet nevezni az Oscar-díjra, szóval nem is...
Lehet, hogy játszották egy-két moziban, de alapvetően az nem egy rendes mozis produkció volt, amennyire én tudom, de majd utána nézem.
Amit ajánlottam neked nem régen a nem tudom melyik streaming oldalon van a Blue Eye Samurai.
Az is Netflix, igen.
Netflix. A Blue Eye Samurai azt szerintem egy ilyen szenzárnak. Most egyébként okézták a második évadát, amik nagyon örülök, mert az egy eszetlen, zseniális rajzfilm sorozat, és ott nagyon-nagyon-nagyon jól csinálták meg ezt, hogy az egész, tehát ott ez történt, hogy használ a 3D szerkesztő felületeket, vagy eszközöket használták arra, hogy megalkossák a játéknak és a karakternek a karaktereknek, tehát a játéknak a világát és a karaktereket is, és ott már csak rádolgoztak tulajdonképpen a általában a karakterekre, de ott igazából, de úgy, hogy mondjam, a kamerát úgy mozgatták, hogy nem lettek ilyen, mint az a valódi 3D életben, ugye, hogy ilyen nem tudom, a 3D-t ilyen látványosan megmutató kamera mozgások, a körbejárunk dolgokat, hanem tényleg úgy volt minden beállítva, mint hogyha ezek egyébként ilyen 2D-ben megrajzolt képek lennének, és úgy volt egymás után szekvenciálva, és nagyon-nagyon jól működik, és hallgattam is beszélgetést a rendezőkkel, producerekkel, és ott kifejezetten a költségről is beszéltek. Tehát, hogy azért elképesztően megkönnyíti a munkát igazából az, hogy a rengeteg fázisra és azzal kapcsolatos ilyen kvázi manuális dolgot azt így át lehet hidalni, meg nem mindegy. Tehát szerintem már itt van egy ilyen költségcsökkentő dolog, ami szerintem nem hozta még el azt a nagy reformot, vagy forradalmat, nem tudom, amit szerintem már nyugodtan elhozhatott volna akár 10 éve is, de itt ez a technológia.
Belülről nézve azért ez kicsit más, tehát ott iszonyú energiákat mozgósítanak annak érdekében, hogy a 3D-s technológiával 2D-snek kinéző dolgot teremtsenek, illetve a 3D-ből fakadó pluszokat is, ez főleg a kamera szabad mozgatását jelenti, meg tudják teremteni. Viszont amikor egy 3D-s karaktert megépítesz, akkor azt ugye be kell riggelni. Uh-huh. És ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag meghatározod az adott karakter mozgási limitációit, és nagyon sokszor...
Beriggelni annyit jelent az nézőknek, hogy hallgatóknak, hogy a végtagokat, a mozgás pontokat, forgópontokat így kvázi becsontozni, tehát így mindegy, tehát egy statikus karakternek meghatározni azokat a pontjait, amik mentén
mozgatnak. De itt nem csak a végtagokról van szó, hanem mondjuk az arcon is, tehát
mimikákról.
Persze.
A testnek a forgópontja is.
És igazából ennek a hátulütője, csak egy gondolat még, hogy ennek a hátulütője az, hogy hagyományos gyártású animációs filmnél, ha van valami, ahol egy jelenetnél te egyébként kiléptetnéd a karakteredet a megszokott sémákból, akkor egyszerűen másképp rajzolod. Uh-huh. Amikor egy 3D-s berigelt karakternél ezt meg akarod csinálni, akkor hirtelen borul az egész, és belekerülsz egy olyan loopba, aminek a végén kiderül, hogy iszonyatos munka azt az egészen apró dolgot megcsinálni.
Azt, hogy valaki, nem, jó, oké, valaki intenzíven, nem tudom, gondol valamire, mi az, aki Hayao-nak van rengeteg ilyen szereplő, és akkor egyszer csak égnek áll a haja, és ugye elkezd megnőni látványosan a karakter.
És elkezd zizegni
a haja. Igen, és aztán ugye, amikor ez elmúlik, akkor úgy visszamegy, és ott van egy 25%-os növekedés egy-egy végtag, vagy az akár az egész karakter, meg a haja, meg igen, szóval ezeket biztos, hogy nem lehet könnyen megcsinálni.
Azon gondolkodom, Dávid, hogy amikor elkészül egy animációs film, akkor a film rendezőnek áldás vagy hogyha képregényrajzolóval dolgozik együtt. Tehát hogy ez egy kiszolgálása a történetnek, egy képregény alkotó az pedig, ha úgy tetszik, hát egy szuverén gondolkodó, egy olyan alkotó, aki hozza a saját ötleteit. És hogy például ma mire van, mi az, ami gyakoribb?
Mármint... Hát, a tekintetben, hogy...
Kik rajzolják? Tehát az animációs filmet, azt lehet, hogy egy képregényrajzoló artdirekciói mentén készül el?
Hát van ilyen, de alapvetően ez általában akkor szokott megtörténni, hogyha annak mondjuk egy kultikus képregényről beszélünk, és akkor kikérik az alkotó véleményét, de ez általában a szerzői képregényeknél szokott leginkább működni. Ez alatt azt értem, hogy a rajzoló és az író az egy személy, és amikor azt mondják, hogy na jó, akkor szeretnénk ebből egy animációs filmet csinálni, akkor nyilván az ő nélküle nem működhet. De hát itt is az a jó példa a Frank Miller, akit ugye minden meglévő szabály ellenére ugye az bevont a Rodriguez, amikor a Sin City-t csinálták ilyen társrendezőnek, mert hogy igenis azt akarta, hogy akkor legyen ott az a fajta szemlélet, ami, mert ugye a Miller is maga írta, rajzolta a képregényeit, hogy akkor az igenis legyen benne abban a filmben.
Ez egyébként érdekes, hogy ő ki érdemelte, vagy igen, azt a tiszteletet, hogy valójában az ő műve, a képregény maga, az egyszerűen fölött áll, még a filmjeinek is, vagy azokból készült filmeknek is, hiszen nem, meg sem próbálták egyszerűen csak a sztorit átvenni, és így mondjuk úgy óvatosan hasonlítani a világára, hanem én is ugye
elválaszthatatlan volt a kettő igen, egymástól, de
egyébként... Látszott az, hogy ott egy megelevenedett képregényről beszélünk, abszolút, olyan fogásokkal, abszolút, mint, és ezt nem tök, csak azt akarom mondani, hogy ez sokkal több, mármint egy a Frank Miller felé nagyobb gesztus, mint gondolnánk, mert amúgy ezt így nyugodtan lehetett volna adoptálni egy animációs filmre is, akárhogyan, de hogy így megtartották ő neki ezt, ez egy ilyen tök jó tisztelet, szent tiszteletadás az ő képregénye előtt, tehát itt valójában az ő képregényeit.
Na azt gondolom, hogy ez a képregény versus vagy featuring animációs film téma, ez megint nem is kell lezárnunk, igazából itt a Piszkos Fred kapcsán jutottunk el idáig. Arról már ezért tök jó lenne, hogyha beszámolnál később is, hogy áll ez a munka. Viszont persze, azt ígértem a legelején, hogy a Rock Történet 2-ről is beszéljünk egy kicsit, és ott nagyon kevés időnk maradt, de az egy dolog az, ami így hirtelen eszembe jutott, még mielőtt erről elkezdtünk beszélni, hogy az a Rock Történet 1 is egy nagyon vaskos kiadvány, és hogy van-e benne ennyi, hogy még egy kiadvány, vagy akár lehet még egy, tehát hogy ez mennyire törvényszerű.
Azt gondolom, hogy időrendben.
Igen, hogy visszakérdeznék, hogy a magyar rockzenet történetének az első két évtizedében, tehát a 60-as, 70-es években van-e annyi, mint amennyi a 80-as, 90-esben, mert úgy tulajdonképpen ez a felosztás így lett két kötet. Márpedig én azt gondolom, hogy ha visszagondolsz a 80-as, 90-es évekre, hát ott azért rengeteg minden van és volt és történt. Úgyhogy bőven.
Ez mindig az, de ugye 80-as években jött a diszkó hullám, és hogy az mennyire tud helyet foglalni például egy ilyen kiadványban?
Hát említés szinte mindenféleképpen, tehát itt ilyen szempontból nincs nagyon szigorúan nézve a rock.
Nagyon hát, más dominált itt az évtizedek alatt.
Meg hát, hogyha azt megnézzük, hogy ezt álmúdkor is szóba került, hogy a rock örök és elpusztíthatatlan Schuster Lóri idézet, az rajta van a kiadványon.
De hogyha... És a punk never dies, vagy punk's not dead.
Nagyon jó vagy, mert a második kötetnek a címlapján ott pont egy punk zenész van. Tehát úgy
a
gondoltam,
punk az rock?
Hát punk rocknak is szokták nevezni, de mindenféleképpen.
Hát punk popnak is. Hát, vagy pop-punknak, bocs.
A pop-punk akkor még nem létezett.
Na, ugye. Akkor... Jó, ezt nem megnyerted.
Bocsát, egy gyors pontosítás. Jelölték Oscarra a Klaust, de csak jelölték, tehát nem nyert. Úgyhogy
amiről az imént beszéltünk, a Netflix.
A Netflixes film, igen. Úgyhogy vagy a Netflix volt nagyon érdekérvényesítő, vagy pedig teljesítették a kritériumot, és annyi moziban annyi ideje vetítették, hogy jelölhető legyen, tehát shortlistes volt, de nem nyert. És akkor valószínűleg azért nem nyert, mert hogyha ezért nyert az Into the Spider-Verse.
Viktor el is fáradt, látod, egy órát itt voltunk, akkor átásított. De le is járt az időnk, úgyhogy a Rock Történet 2 egyébként mikorra várható? Igen, ezt mondd el.
A hamarosan tudom mondani, de szerintem egy hónapon belül mindenféleképpen bemutató lesz. Nincs közelebbi információm róla, illetve éppen most nézem, május 7-én 16 órától a legjobb pillanatban a Zeneházában. Igen. Ez most azért kaptam jó, egy e-mailt.
Ez azért, ezt most kaptad ezt az e-mailt.
Hát szerintem kiadó hallgatja a rádió műsort.
Fantasztikó, ugyanis a Zeneházban rovatba is ez bele fog férni, úgyhogy még az is lehet, hogy abban a rovatban is találkozunk, Dávid. Nagyon köszönöm a mai beszélgetést is. A vizuális művészetek oltárán egy picit megint áldoztunk, de ne legyen vége. Jó, gyertek.
Köszönjük szépen.
Köszönjük.